Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Hegyi Beszéd napjainknak szóló üzenete című bibliai előadás sorozatunk mai előadásán. A mai alkalommal Máté evangélium a 6. fejezete alapján fogunk arról szólni, hogy milyen is ez a képmutatás nélkül való hit. Ez a mai előadásnak a címe a képmutatás nélkül való hit, és mindjárt olvassuk is el azokat a Biblia verseket, amelyek alapján erről a kérdésről szólni fogunk. Máté evangélium a 6. fejezet első 8 versét olvassuk el, és a 16, 17 és 18. verset. Tehát Máté evangélium a 6. fejezet első 8 verse a következőt mondja. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkozol, ne legyél olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. És a 16-tól 18-ig terjedő versben ezt olvassuk. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kedd meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Jézus Krisztus a hegyi beszédben alapvetően azokat a tanításokat tárta fel, amiket ő csendben az életében megvalósított, de az emberek egyáltalán nem értettek meg, és nem is értékelték. És ebben a szakaszban Jézus Krisztus az egyik legelgondolkodtatóbb igazságot mondja ki, és azt mondja el, hogy a vallási élet is milyen gyakran eltorzulhat, és válhat ilyenné, amiről szólt az előbb felolvasott Biblia versekben. És ez a torzulás nem más, mint amikor az ember képmutató módon cselekszik jó dolgokat, két területről is beszél itt az életben, a hétköznapi jó cselekedetekről és az Istenhez való viszonyról is beszél, és azt mondja, hogy a vallási életnek az egyik legnagyobb torzulása az, amikor az ember jót cselekszik, látszólag tartja az Istennel való kapcsolatot, de mindezt nem őszintén, nem tiszta szívből, hanem képmutató módon. Igen, Jézus erről beszélt, és az életével tanította ennek az ellenkezőjét, egész élete ennek a tanításnak a bemutatása volt. Ugye, amit a farizeusok tettek, annak az ellenkezője, egész életével ezt tanította, de a beszédével is, a hegyi beszédben elmondta ezt a hatalmas alapelvet. De szeretném, hogyha mindjárt azzal a gondolattal folytatnánk, hogy Jézus ezt mondta a körülötte élő embereknek, a körülötte levő farizeusoknak. De a farizeusi magatartás mindenkorban az önző emberi magatartást testesítette meg. Napjainkban ugyanolyan veszély ez a képmutatás, az önfelmagasztalásnak a titkos vágya, mint volt a farizeusokban, ugyanolyan veszély napjainkban, mint abban az időben volt. Tehát mindannyiunkhoz szól, mindannyiunknak tanítás, figyelmeztetés és óvás. Igen, Jézus itt örökre és szigorúan megítélt egy emberi magatartás formát, amikor az ember a jót nem magáért, a jóért cselekszi, hanem az emberek dicséretét keresve cselekszi, önzően, képmutatásból cselekszik dolgokat. És szeretném, hogyha felolvasott ige szakaszra újból visszatérnénk, és szeretném, hogyha az első szóra hangsúlyt helyeznénk. Jézus, amikor elkezdi ezt a gondolatmenetet, így kezdi Máté evangélium a 6. fejezet első versében: vigyázzatok! Érdemes egyszer végignézni, hogy Jézus mi mindenre mondja azt, hogy vigyázzatok. Ha Jézus valamire azt mondja, hogy vigyázzatok, akkor vigyázzunk valóban, mert nagy veszély, nagy csapda rejlik abban az adott kérdésben, és beleeshetünk mindannyian. Ne gondoljuk, hogy csak egy-egy kimagaslóan képmutató ember esik bele ebbe a csapdába. Mindannyiunkat fenyeget ez a magatartás. Rá fogunk térni, hogy milyen módon. Jézus azt mondja, vigyázzatok, őrizkedjetek ettől a magatartástól. És Jézus azt mondja, az egész evangéliumok valamilyen szinten e körül forognak, hiszen Jézus egész élete az volt, hogy nem önmagára irányította a figyelmet, nem ő akart az emberek előtt nagy lenni, noha Isten fia volt, hanem a dicsőséget kinek adta mindig? Az Atyára irányította. Nem önfelmagasztalásból cselekedett, nem az emberek kedve szerint cselekedett, nem azért, hogy őt csodálják az emberek. Jézus a jót magáért, a jóért cselekedte. És Jézus azért mondja, hogy vigyázzatok, hogy nehogy bennetek legyen ez a képmutatás, mert Jézus egy másik helyen, Máté evangélium a 23. fejezet 5. versében kimond egy igét, és elmondja, hogy ha nem vigyázunk, el lehet idáig jutni. Máté evangélium a 23. fejezet 5. versében Jézus azt mondja a farizeusokról, hogy minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Nem döbbenetes egy mondat? Azt mondja, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Jézus azt mondja, hogy idáig el lehet jutni akkor, hogyha az ember nem veszi komolyan ezt a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk, óvakodjunk a képmutatástól, ami hitünk ne képmutatásból, hanem az Isten szeretetéből táplálkozzon. Igen, vigyázzunk erre, Jézus ezért óv mindjárt ezzel az első szóval az ige szakasz elején. De nézzük meg újból az első 4 verset, hadd olvassam el, mert 3 kérdésről, 3 esetről beszél itt a Biblia, Jézus 3 kérdést nagyít ki ebben a kérdéskörben. Az első a jótékonykodásnak a cselekedete, az alamizsna osztogatás. És Jézus ezt mondja, hogy vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Azért, mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony, mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Nézzük meg, mire is utal Jézus, amikor ezeket a figyelmeztető szavakat mondja. Jézus korában a farizeusok állandóan az íg kegyének az elnyerésére törekedtek. És ennek a célja az volt, hogy az emberek előtt tiszteletet nyerjenek, és maguknak is egy fajta jó létet biztosítsanak. Tehát állandóan erre törekedtek, és igyekeztek emberek szeme láttára jótékonykodni. Kürtöltettek maguk előtt, felhívták a figyelmet, az emberek figyelmét arra, hogy ők most jót cselekszenek. Az adományaikat úgy osztogatták és úgy adták másoknak, hogy az valóban nyilvánvaló legyen, hogy az emberek valóban csodálják és méltányolják az ő nagy lelkűségüket, az ő áldozathozatalaikat. Tehát cselekedtek jót, sok jót cselekedtek, osztogattak ajándékot, de mindez teljesen értéktelen volt az Isten szemében, mert a gyökér volt romlott, az indíték volt romlott. Mert mi volt az indíték? Hogy lássák őket az emberek. Jézus, de az egész Szentírás elítéli ezt a magatartást. Hadd kérdezzem meg, hogy melyik az a leghíresebb fejezet a Bibliában, amely csodálatos költői formában, de elítéli ezt a magatartást nagyon súlyosan, a legszebb költemény a Bibliában. A szeretet himnusza. A szeretet himnusza. Így kezdődik. Olvassuk el az első 3 verset a szeretet himnuszából. Pál apostol a korintusi első levél 13. fejezet első 3 versében a következőt mondja. Korintusi első levél 13. fejezet első 3 versében ezt olvassuk. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint az zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Mit mond itt Pál apostol a szeretet himnuszában? Ezt az utolsó verset hadd említsem még egyszer. Ha vagyonomat mind felétetem. Mit jelent ez, hogyha vagyonomat mind felétetem? Hogyha az egész vagyonomat szétosztom a rászorulók között. Hogyha valóban teljes, olyan jótékonyságot cselekszek, ami úgy tűnik, hogy a teljes vagyonom szétosztásával jár együtt. Azt mondja, hogy semmi hasznom nincs abból, hogyha az indíték, maga a cselekedetnek a mozgatórugója nem tiszta, nem szeretetből való, nem a másik iránti szeretetből, az Isten iránti szeretetből, hanem más hamis indítékból. Jézus itt Máté evangéliumában az önfelmagasztalást nevez meg ilyen indítéknak. Tehát, hogyha ez van mögötte, semmi haszna nincs az embernek ebből. Igen, ebből ki kell, hogy mondjuk azt a gondolatot, hogy az őszintén hívő ember nem a másik ember előtt akar tündökölni. Nem azt várja, hogy a másik ember tartsa őt jónak, a másik ember gondoljon felőle jót, nem erre vágyik. És azt is ki kell, hogy mondjuk, tudom, hogy nehéz ezt kimondani, de hogyha mi emberektől várunk elismerő szavakra, dicsérő szavakra, felmagasztalást várunk emberektől, akkor nem vagyunk igazából keresztények, akkor csak névleg vagyunk keresztények. Igen, akkor vagyunk mi igazából krisztusiak, ha az az alázat van bennünk, ami Krisztusban volt. Ha nem vagyunk képmutatók, hanem a jót, a jóért, önmagáért cselekesszük. Ugyanitt Máté evangéliuma 25. fejezetéből, olvasunk el egy jézusi példázatból egy részletet, abból a példázatból, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor majd ő eljön, az embernek fia eljön majd az ő dicsőségében, és vele együtt a szent angyalok, és beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, tehát Jézus az ő visszajöveteléről beszél, akkor azt mondja, hogy elválasztja egymástól az embereket, amiképpen a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Ugye az egyiket jobb keze felül, a másikat bal keze felül állítja. És Jézus mond valamit a jobb keze felől állóknak. Azt mondja nekik, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, és megindokolja, hogy miért van ez a jutalom, és mit mond. Azt mondja, hogy azért, mert én éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innim adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, mesztelen voltam és felruháztatok, és sorolja Jézus ezeket a jótékony cselekedeteket, amelyek az ő jobb keze felől állókat jellemzik. De ki kell, hogy mondjuk, hogy az indoklásnak még itt nincs vége, Jézus szavai szerint már vége van, de ezeknek az embereknek a reakcióiból látszik, hogy miért van ez a jutalom Jézus részéről, miért ezek az emberek mit mondanak. Igen, Uram, mi tényleg az egész életünkben nagy sok jót cselekedtünk, ezt mondják, nem. Hanem azt mondják, hogy Uram, mikor láttuk, hogy te ilyen lettél, vagy ezt? Nem is tudjuk, hogy mi ilyeneket cselekedtünk. Ezek az emberek nem tartották számon az ő jó cselekedeteiteket. Természetes volt nekik. Az életükből, a jellemükből fakadt, az Isten iránti szeretetből fakadt nekik a jó cselekedet, a jó tétemény. És Jézus ezért üdvözítheti őket. Ezért lehetnek az ő országának a részesei, mert a hitük nem képmutatás volt, hanem az Isten iránti szeretetből táplálkozott. Olyan érdekes ezen elgondolkodni, és szeretném, hogyha valóban végig gondolnánk ezen a ponton a mi életünket, hogy vajon van-e bennünk képmutatás az élet bármilyen cselekedetében? Van-e bennünk képmutatás? Ezt az ember sokszor nagyon nehezen tudja magát leleplezni, és mi azt gondoljuk, hogy nem, hát mi azért nem vagyunk képmutatók. De csak egy általános kérdést szeretném, hogyha feltennénk mindannyian önmagunknak, hogy vajon ugyanúgy cselekszünk az életben, akkor, amikor látnak bennünket, akkor is, hogyha senki nem lát bennünket. Ugyanúgy cselekszünk akkor is, amikor látnak bennünket, mint amikor nem látnak bennünket. Ugyanazt az udvarias jó cselekedetet megcselekszem a másikkal akkor is, hogyha nem lát engem senki. Vagy hogyha tudom, hogy figyelnek, hát akkor azért tudom, hogy hogy illik viselkedni. De hogyha nem látnak, akkor is megteszem ugyanazt. Csak úgy egyetlen egy példára gondoljunk. Átadjuk például a helyünket valakinek, segítünk valakinek, akkor is, hogyha egyetlen egy ismerős sem lát bennünket. Vagy csak akkor vagyunk igazából segítőkészek, hogyha tudjuk, hogy ismerős szemek tekintenek ránk. Sok-sok ilyen apróság van az életben, direkt nem nagy dolgokat mondok. Az ember valóban hányszor ott van a képmutatás, hogy másképp viselkedem olyan emberek jelenlétében, akikről tudom, hogy figyelnek engem. Másképp viselkedik az ember, legalábbis sokszor megpróbál. Figyeljük meg például a családi életünket. És erre azt lehetne mondani, hogy na hát jó, hát persze, hát az ember azért másképp viselkedik, amikor zárt ajtók mögött van, és senki nincs ott más, csak ugye a család. De vagyok ugyanolyan udvarias a feleségemmel, a férjemmel, amikor négy szem között vagyok vele, ugyanolyan kedvesen szólok hozzá, mint egy másik ember társaságában és jelenlétében. Aztán, hogy érezzük ezeknél az apróságoknál, hogy befolyásolja a cselekedetünket az, hogy ki látja és ki nem látja. És hogyha nem is azt mondjuk, hogy persze, akkor nem is 180 fokot fordulunk, de vajon tényleg mindig olyanok vagyunk minden körülmények között, hogyha senki nem lát bennünket, mint hogyha ezer szempár meredne miránk, hogy mit fogunk most cselekedni. Igen, az ember hajlamos a képmutatásra, hajlamos arra, hogy bizonyos emberek jelenlétében másképp cselekedjék. És ezért mondja azt Jézus mindannyiunknak, hogy vigyázzunk, hogy nehogy ebbe a csapdába beleessünk. De szeretném, hogyha föltennénk azt a kérdést, hogy honnan gyökerezik mindez a magatartás. Mi a gyökere ennek a magatartásnak, hogy az embernek más a cselekedete mások előtt, mert szeretnénk, ha értékelnének bennünket. Ez a jó cselekedetekre, mindenre igaz. Honnan fakad az ember életéből ez a cselekedet, ez a megnyilvánulás, ez a magatartás forma? Igen, el kell, hogy mondjuk, hogy a bűnös ember lényéből, magából fakad, mindenkinek a lényéből, magából fakad ez, mert a bűn az nem más, mint az önzés, az én az emberben. Az ember elkezdi magát nagyra tartani, és azt akarja, hogy a környezete is nagyra tartsa. Nem veszi figyelembe, hogy önmagában senki és semmi, az Isten ereje nélkül senki és semmi nem lenne, hanem szereti magát nagyra tartani. Szereti, hogyha értékelik. Szereti, hogyha felfigyelnek ő rá. Ez minden embernek, a bűnös embernek a lényéből fakad. Igen, az önfelmagasztalás vágya, kiben fogant meg legesleg először? Magában, Sátánban, a bűn szerzőjében. És azóta is minden emberben az önfelmagasztalásának a vágyát megpróbálja elültetni minden emberben ezt az érzést. Igen, ez a gyökere mindennek, és éppen ezért olvassunk el egy néhány igét, amely segít nekünk, hogy úgy mondjam, a kiózanodásban. Jakab apostol azt mondja az ő levele első fejezete 17. versében, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát azt mondja, hogy minden jó az Istentől származik, minden jó ebben az életben, és ami bennünk van jó, az is tőle származik. Tehát minden jóért, amit én tenni tudok a másik emberért, minden apró jó cselekedet, vagy nagyobb jó cselekedet, kitől származik? Nem tőlem származik, hanem egyes egyedül az Istentől származik. Szeretném, hogyha a Galata levél 5. fejezet 26. versének az első részén is elgondolkodnánk, így figyelmeztet bennünket Pál apostol, hogy éppen ezért, amit az előbb elmondtunk, ne legyünk hiú dicsőség kívánók. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók. Mert a dicsőség az Isteni egyedül, mert magunktól képtelenek vagyunk a jóra, bármilyen összefüggésben is. Pál apostol mit mond a Filippi beliekhez írott levélben? Azt mondja, hogy az az indulat, az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Jézus Krisztusban is. És még egy igét hadd olvassunk el, ezért szól ez a figyelmeztetés nagyon határozottan a Péteri első levél 4. fejezet 11. versében. A Péteri első levél 4. fejezet 11. verse a következőt mondja. Péteri első levél 4. fejezet 11. verse. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Milyen szép ez a Péteri felhívás. Azt mondja, ha valaki szól, Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, azzal az erővel szóljon, amelyet Isten ad. Minden az Istentől származik. Ezzel szóljunk, ezzel cselekedjünk bármit az Istentől jövő erővel. És miért? Azért, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberek nagyon sokat rontanak egymáson a hízelkedéssel. Amikor embereket magasztalnak, hízelegnek embereknek, és az embernek a hiúságát mennyire legyezgeti a dicsérgetés. Nagyon sokat lehet rontani embereken a hízelkedéssel, a dicséréssel. Na de álljunk meg egy pillanatra, és akkor mi ne is értékeljük a jót a másikban. Ne értékeljük a jót. Hát akkor hogy van ez? Jézus értékelte a jót, vagy nem értékelte a jót? Jézus mindig értékelte a jót. És Jézus mégis soha nem dicsőített embert, és nem magasztalt embert. Akkor hogy lehet ezt az életünkben összeegyeztetni, hogy a jót ne hagyjuk szó nélkül, mert igenis Jézus tanít bennünket arra, hogy a jót vegyük észre, bátorítsuk, erősítsük a másikat ezzel, de az mégse legyen ember dicsőítés és magasztalás, és ne legyen hízelgés. Mitől nem válik azzá? Olvasok néhány igét a Szentírásból, és figyeljük meg, Pál apostol is nagyon sokat dicsért embereket, gyülekezeteket. De nézzük meg, hogy ő hogy dicsért. És figyeljük meg, hogy mitől nem volt ez embereknek a dicsőítése, és mitől nem volt ez emberek magasztalása. Például a Tesszalonikai levélnek az első fejezetének a 2.-3. versét olvasom, ahogy mindjárt megszólítja a Tesszalonika beli gyülekezetet. Így olvasom. Figyeljük! Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban, szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát. Elismeri a cselekedeteiket, a szolgálataikat, a hitük álhatatosságát, és nem embert magasztal. Miért? Még egy igét olvasok. A Filemonhoz írott levelet itt egy személynek írja, tehát nem is csak egy gyülekezetnek, hanem egyetlen egy személynek, Filemonnak írja ezt Pál apostol, és nézzük meg, mit mond. Azt mondja Filemonnak, hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet és a te hitedet, mely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában. Itt is elismeri Filemonnak ezt a csodálatos jellemvonását és magatartását, de mindig hogy kezdi? Hálát adok az én Istenemnek, ti érettetek, vagy te éretted, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te hitedet, szeretetedet, szolgálatodat, álhatatosságodat. Tehát mitől nem volt ez embermagasztalás? Hogy Pál apostol észrevette a jót, nem hagyta szó nélkül, de mire emlékeztette a gyülekezetet is, Filemont is, mire emlékeztette? Hogy kitől van ez? Ez Istentől van. Adj hálát az Istennek, te is, én is hálát adok érted, te is adj hálát, hogy ki tudta benned munkálni. Ne magad magasztald, csodálatos, amit elértél, de nem te, hanem az Istennek veled levő kegyelme. Ugye most a saját szavaimmal mondtam el, de ez volt az ő dicsérésének a lényege. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy észre kell vennünk a jót, de nem az embert magasztalni, hanem az Istent dicsőíteni, és óriási különbség van egy emberben a jót felfedezni, bátorítani, és az Istennek adni a dicsőséget, mint magát az embert magas polcra helyezni, töméjénezni, hízelegni neki. Ezzel nagyon sokat lehet rontani valakin. Ki kell, hogy mondjuk azt, hogy Isten nem fogadhatja el a szolgálatot, bármilyen jó tett legyen is, hogyha nem ebből a tiszta indítékból fakad, hogyha nem valóban abból a szeretetből, abból a másik, az Isten emberi, Isten és ember iránti szeretetből, és éppen ezért nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy segítsünk a másik embernek, és ne roncsunk a másik emberen. De nézzük csak meg azt, hogy a Biblia arról beszél, hogy Jakab apostol mit mond, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Ugye meglátogatni az árvákat, az özvegyeket az ő nyomorúságukban, ugye segíteni ugye az embereken, a nyomorúságban levőkön. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ez a legszebb Isten tisztelet, ez a legcsodálatosabb Isten tisztelet, amikor az ember végzi a szeretetből fakadó jó szolgálatot, az Isten és a másik ember iránti szeretetből. És ki kell, hogy mondjuk, és itt szeretnék erre rátérni, hogy az Isten azt mondja, Jézus Krisztus azt mondja, hogy ennek a szolgálatnak nem marad el a jutalma. Nem marad el a jutalma. Nagyon érdekes ez, amikor az ember, ugye itt a farizeusok is, ugye azt akarták, úgy cselekedték a jót, hogy lássák az őket, az ő ember, lássák őket az emberek, és amikor az ember életében megjelenik az önzés, a nagyra vágyás, akkor ugye, hogyha valaki nem is látta, amit cselekedtünk, de akkor igyekszünk azért ugye beszélgetésben utalni rá, másokkal való beszélgetésben, hogy mi azért mennyi jót cselekszünk, hogy azért mégis valahogy elnyerjük ezeket a dicséreteket. De Jézus azt mondja, hogy ne ezzel foglalkozzunk, mert azt mondja, hogy a te atyád, aki titkon néz téged, mit mond? Megfizet neked nyilván. Mindig ezt mondja, végig ezt olvassuk Máté evangéliumában, végig ezt olvassuk itt is a 4. versben, azt mondja a 6. fejezet 4. versben, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Igen, nem marad el az ilyen szolgálatnak, az ilyen lelkületből végzett szolgálatnak a jutalma. Milyen módon válik az ember az Isten részéről megjutalmazottá ilyen szolgálat által? Hármat szeretnék megemlíteni, három vonatkozást. Az egyik, hogy az egyik legnagyobb áldás, sőt a legnagyobb áldás, ami az emberre magára hat vissza az ilyen lelkülettel végzett szolgálatból, hogy az ember egyre közelebb kerül Istenhez. Mert a Krisztus lelke megnyilvánul benne, és az Istennel való legszorosabb összeköttetést ez jellemzi, és ez jelenti, így kerülhet az ember az Istenhez legközelebb. Hadd kérdezzem meg, ajándék ez? Ennél nagyobb ajándék nincs. Egyre közelebb kerülhetek a Teremtőmhöz. A második. Az önzetlen jó cselekedetek, hadd kérdezzem meg, hogy hatnak vissza az emberre? Hogy hatnak vissza? Az önzetlen jó cselekedet nemesíti az embert. Nemesíti az ember jellemét, csiszolja az embert, nemesíti. És ilyen módon is az Isten áldása nem marad el, pozitívan hat vissza az ember jellem fejlődésére. És azon kívül az Isten nyilvánvaló módon is megáldja az ilyen lelkülettel végzett szolgálatot. És egy valamivel hosszabb szakasz szeretnék felolvasni Ézsaiás könyve 58. fejezetének a 7-től a 11-ig terjedő verseiből. Nézzük meg, hogy az Isten milyen jutalmat ígér a titkon figyelő, a minden cselekedetet tökéletesen jól látó Isten, milyen jutalmat ígér az önzetlenül jót cselekvő embernek. Ugye itt beszél arról, hogy ugye az igaz emberről, az igaz ember magatartásáról, az igaz bőtről, amire majd még később visszatérünk. Azt mondja, hogy az éhezőnek megszegt kenyered és a szegény bújdosót házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházd, és tested előtt el ne rejtsd magad. Ugye itt a jó cselekedetekről beszél. És figyeljük az ígéretet, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, imé itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen. megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. Önmagában ezekről az ígéretekről lehetne egy órát beszélni, hogy az Isten milyen ígéreteket mond az ilyen lelkülettel végzett szolgálat jutalmaként, csak hármat vagy négyet hadd említsek. Mit mond? Azt mondja, hogy meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Te magad fogsz lelkileg gyógyulni és épülni. Hogy van az ige? A mással jól tévő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Visszahat az emberre áldás formájában. Akkor azt mondja, hogy igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Olyan leszel, mint a megöntözött kert. Ugye gondoljuk végig, hogy van egy sivatagos terület, vagy egy akármilyen száraz terület. Ugye, hogyha jön a nagy napsütés, és eső nem esik, mennyire ki tud száradni, ugye minden ugye a szárazságból árulkodik. De ha ezen a sivatagon keresztül, vagy száraz területen keresztül van egy síkterület, és azon keresztül egy folyó megy, mi jellemzi a folyónak a partját? Ott végig zöldelő lesz, nem? Lehet, hogy már távolabb tőle minden elszárad, de a folyó medre, a folyó partja, az végig zöldelő lesz a nagy szárazságban is. Tehát az az ember, aki engedi, hogy rajta keresztül vonuljanak az isteni áldásoknak a folyamai, aki ő eszköz ebben, mert nem magáét cselekszi, hanem az Istentől nyert jót adja tovább a másik embernek, mert ugye arról beszéltünk, hogy magunktól semmink nincs, csak az Isten javait tudjuk továbbadni, csak ő általa tudunk bármit cselekedni. Ha engedjük, hogy rajtunk keresztül áradjanak ezek a folyamok, a jótékonyság folyamai, ez ránk is visszahat ilyen formában, és az Isten gazdag áldása lesz nyilvánvaló. Azt mondja, akkor kiáltasz hozzá, és ő megfelel neked. Nem fordul el a te imádságaidtól. Igen, az Isten gazdag áldásokat ígér az önzetlenül, érte tevékenykedő és másokért élő ember számára. De menjünk tovább Máté evangélium a 6. fejezetében, és olvassuk tovább az 5-től a 8-ig terjedő verset, és nézzük meg ezt a másik képmutató magatartást, amit Jézus elítélt. A 6. fejezet 5-től 8-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. A farizeusokra jellemző volt az, hogy mindig meghatározott időben imádkoztak. És amikor ez az imádságnak az ideje elérkezett, teljesen mindegy, hogy hol voltak, a piacon, nyüzsgő emberek gyűrűjében, megálltak és fennhangon elmondták a betanult imáikat. Ez volt az ő szokásuk. És Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, nehogy ezt cselekedjétek. És hogyha belegondolunk, ez egy iszonyatos figyelmeztetés, és nem is tudok szavakat találni, hogy micsoda veszély, hogy az Isten és ember legbensőségesebb kapcsolatát, az imádságot is veszélyezteti a képmutatás. Azt mondja, hogy Sátán idáig is elmegy, hogy ezen a területen rontsa meg az embert, ami tényleg a legbensőségesebb közösség az emberek és Istennek az emberrel való kapcsolatában, az imádság. És azt mondja, hogy itt el tudja az embert siklatni, és el tudja odáig vezetni, hogy miért cselekedjek, miért imádkozzon, hogy az emberek dicsérjék, az emberek komoly vallásos embernek, hívő embernek gondolják, hogy másoktól elismerést és felmagasztalást nyerjen. Igen, minden területét az életünknek képes megrontani a képmutatás, a magunk mutogatása, az önfelmagasztalásnak a vágya, és Jézus figyelmeztet erre, hogy óvakodjunk ettől, nehogy így cselekedjünk, nehogy az emberek kedvéért tegyünk bármit a hitélet területén sem. Azt mondja a 6. versben, és szeretnék a pozitív oldalára erre rátérni, Jézus azt mondja, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy amikor te imádkozol, menj be a belső szobádba, és a te ajtódat zárd be, és úgy imádkozzál? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Jézus elítélte a nyilvános imádságot? Nem. Ugye, hiszen maga is imádkozott nyilvánosan, maga is imádkozott a tanítványaival is együtt, közösségben is imádkozott, tehát megvan a szerepe a hangos imának. Jézus itt az egyéni imádságról beszélt, mert ezek a farizeusok, amikor odaálltak az utcák szegletére és imádkoztak, nem azért imádkoztak, hogy az embereket maguk köré gyűjve együtt, közösen imádkozzanak az emberekért, hanem az ő saját imáikat mondták el ilyen módon, hogy az emberek lássák őket. Jézus azt mondja, hogy az imádság az Isten és ember legbensőségesebb viszonyát mutatja. Menj be a te belső szobádba, ennek senki ne legyen tanúja, senki ne tudja meg, hogy te mit mondasz el az Istennek, hogy hogy öntöd ki a szívedet ő előtte. Ez csak az Istenre és tere át tartozik. Menj be a te belső szobádba. De ugyanakkor olyan szépen mondja azt, hogy titkon néz téged a te atyád. Nézd, figyel. Te ott vagy egyedül, de biztos lehetsz benne, hogy a szíved minden rezdülését érti, a kimondott, kimondatlan szavaidat is pontosan érti, minden gondolatodat látja, figyel téged. A te szavaid, amit elmondasz, azok nem szállnak a messzeségbe, vagy a plafonig mennek, vagy ki tudja, ki mit szokott mondani, hanem az Isten hallja, azt mondja, a te atyád figyel téged. És nincs szükség közbenjáróra, nincs szükség közvetítőre, hanem az Istent, mint atyánkat szólíthatjuk meg Jézus Krisztus nevében, és feltárhatunk előtte mindent, elmondhatunk neki mindent, kiönthetjük a szívünket, ahogy Jeremiás próféta mondja, kiönthetjük szívünket, mint a vizet. És miért lényeges, hogy teljesen elcsendesedjünk? Miért lényeges? Miért lényeges, hogy mi teljesen elcsendesedjünk az imádsághoz? Hiszen gondoljunk bele abba, hogy hát mondjuk, amikor imádkozni szeretnénk, akkor ugye úgy nagyjából tudjuk, hogy mit szeretnénk elmondani. Ugye már előre érezzük ugye az ima szükségességét, és tudjuk, hogy miért akarunk imádkozni, akkor miért kell ehhez csönd, belső szoba? Miért kell ehhez? Hát az Isten úgy is hallja, hogyha nyüzsgés van körülöttem, vagy bármi, úgy is hallja, akkor miért kell ehhez a belső szoba? Azért, mert az imádság, elnézést, hogy ezt mondom, de az nem egy monológ. Az imádság az párbeszéd. Az imádság nem abból áll, hogy én elmondom a kéréseimet. Nem ebből áll az imádság. Ez az egyik része. De az imádság közben valami csodálatos dolog történik. Imádság közben az Isten szól az emberhez. Késztetéseket ad az embernek. Gondolatokat ad az embernek, meg akar szólítani bennünket. És ez csak is teljes csöndben lehet, amikor teljesen kizárom a külvilágot az életemből, lecsendesedek külsőleg is, és belsőleg is elcsendesedek, és várok az Úrra, várok az ő válaszára, beszélgetek az Istennel. Az Isten azt akarja, hogy ilyen meghitten, bensőségesen imádkozzunk hozzá, és ő hallja az így elmondott imádságokat. És olyan jó ezt tudni, hogy az Isten felel az imádságra. Olyan jó ezt tudni, hogy az imádság az nem csak egy kimondott szó, nem csak egy üres szó. Olyan jó azt tudni, amit Jakab apostol így fogalmaz meg, levele 5. fejezete 11. versében, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Igen irgalmas az Úr és könyörületes. Igen, olyan jó ezt tudni, hogy mindig így imádkozhatunk. És azt is olyan jó tudni, amikor azt olvassuk, hogy hatalmas áldást áraszt, megfizet nyilván a hozzá őszintén imádkozó emberre. Nézzük meg, hogy milyen áldásokat áraszt az Isten az emberre, aki így imádkozik hozzá. Mindenek előtt az ember jellemében fog megváltozni az imádság hatására. Miért? Hát az ima az nem csak kérés, hát én elmondom a kéréseimet. Nem, nem csak kérés. Dávid fogalmazza meg talán a legszebben az imádságnak a lényegét. Dávid ezt mondja az egyik zsoltárában, hogy Uram, te hozzád emelem az én lelkemet. Azt mondja Dávid, Uram, te hozzád emelem az én lelkemet. Az Isten jelenlétében az embernek a szíve megtisztul. Az Isten közelében a salak, a szenny kiégetődik az ember lelkéből. És amikor az Isten szól az emberhez, az ő szava teremtő szó, teremtő hatalom, megtisztítja a szívünket, a lelkünket a mi bűneinktől. Az Isten közelében tudunk megnemesedni, tisztává válni, jellemben fejlődni. Azon kívül válaszol az Isten az imádságra. Válaszol. Vegyük nagyon komolyan, és elnézést, hogy ezt mondom, de szinte fogjuk szaván az Istent. Ő megígérte, ha így imádkozunk, akkor ő válaszol az imára. Mit jelent, hogy válaszol az imára? Az élet körülményeinkben megmutatja, hogy meghallgatta az imádságot, és biztosít az ő igéjében bennünket arra, nem arról biztosít, hogy az imádság az egy olyan valami, hogy én kimondok valamit, és biztos, hogy úgy lesz, nem. Az imádság azt jelenti, hogy az én ügyemet az Istenre helyezem, és ő az én szükségletemnek és javamnak megfelelően azt fogja adni, ami nekem igazából a legjobb. És nyilvánvaló lesz ez, mert én magam fogok rádöbbenni, hogy az volt a jó, amit az Isten adott nekem. Igen, így teszi nyilvánvalóvá azt, hogy meghallgatta a mi kéréseinket. Igen, minden őszinte imád, őszinte szívből jövő imád az Isten meghallgat, és válaszol rá, nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő meghallgatta. Azon kívül nézzünk meg egy másik áldását, hogy titkon néz, de megfizet nyilván. Az Istennel való összeköttetés, az imádságban való Istennel való összeköttetés az emberben egy olyan erőt ad, amely erőt semmi más ezen a világon nem adhat. Az Istennel való élő összeköttetés azt eredményezi az emberben, hogy olyan folyamatok mennek végbe a szívünkben és a lelkünkben, ami máskülönben soha semmilyen körülmények hatására nem képzelhető el. Van a Bibliában egy történet, és én tudom, hogy a legekkel mindig takarékoskodni kell, de erre én azt hiszem, hogy teljes bátor szívvel kimondhatom, hogy a legszebb történet az én számomra a Bibliában, a legszebb történet. Sámuel könyve első könyve első fejezetében nem fogjuk felolvasni magát a történetet, csak egy-egy Biblia verset fogok olvasni belőle. Sámuel próféta édesanyja Anna története. A Bibliában az egyik legszebb történet. Ugye azt olvassuk, hogy Annának ugye volt egy férje, Elkána, nem volt gyermekük, és a kor szokása szerint Elkána feleségül vett egy másik asszonyt, Peninnát, tőle lettek gyermekek, de a családi béke felbomlott. Peninna, a másik feleség, a gyermekekkel rendelkező feleség állandóan bántotta Annát, csúfolta, megalázta, gúnyolta, mert a férje gyermektelen volt, ellenére őt szerette jobban. Egy áldatlan állapot köszöntött be a család életébe. És Anna annyira betege lett ennek a helyzetnek, hogy sírt, semmit nem evett időnként, főleg amikor felmentek az ünnepre, akkor kiváltképpen bosszantotta őt a másik feleség, és teljes elcsüggedés, teljes elkeseredés volt Anna életében. És egyik alkalommal, amikor szintén felmentek az úr házába, akkor Anna ugyanilyen állapotban volt, és azt olvassuk, hogy Anna lelkében elkeseredve kiöntötte a szívét az Úrnak, és igen keservesen sírt. Elment az Úr elé, sírt, könyörgött, kiöntötte a szívét az Isten előtt. Imádkozott. Mi lett ennek az eredménye? Amikor eljött onnan, amikor kiöntötte a szívét, azt olvassuk a Szentírásban, hogy elment onnan Anna, az asszony ugye, az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. Ezt jelentette az imádság. Nem változott meg akkor még a helyzete, az majd csak később változik meg. De az imádságban az egyik legnagyobb áldás, hogy az ember felszabadul az alól a nyomás alól, ami ott szorította, ott gyötörte. Sokszor, amikor imádkozunk, a körülmények nem változnak meg azonnal, de elveszi az Isten a terhet. Megerősödünk, felbátorodik az embernek a szíve. Azt mondja a Zsoltár író, hogy amikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Igen, ezt imádságban tudjuk elérni. és az Isten talán azt lehet mondani, hogy a legnagyobb ajándékként ezzel fizet meg az embernek, ad egy békét, egy lelki békét, ami nem azt jelenti, hogy a körülmények villámcsapásszerűen megváltoznak, de erőt ad mindennek az elhordozásához, egy belső békét, amit semmilyen más körülmények között nem tudunk elnyerni. És ennek a békének, ennek a lelki nyugalomnak az áldása kiárad az emberből, Annából is kiáradt. Olvassuk el Sámuel könyve első fejezetét, látjuk, hogy milyen módon hatott a főpapra is Annából származó békesség. Igen, ez az imádságnak mindenképpen az áldása. Isten, megfizet néked nyilván, a te atyád, aki fizel téged, megfizet néked nyilván. És nézzük meg még itt a 7. és 8. verset is itt az imádság kapcsán. Jézus így folytatja, hogy mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Hát nem furcsa Jézusnak ez a megnyilvánulása, ez a tanítása? Jézus, aki maga sokszor éjszakákat imádkozott. És most, ha Jézus azt mondja, hogy ti ne legyetek sok beszédűek, mert nem a ti sok beszédetekért hallgattattok meg, akkor hogy van ez? Jézus ezzel azt akarta elmondani, hogy igen, a pogányok érdemszerző cselekedetnek tekintették az imádságot. Sok beszéd, sok meghallgatás. Minél többet mondom, annál inkább biztos a meghallgatás. Jézus azt mondja, hogy ez nem így van, ez a kettő nincs ilyen összefüggésben egymással, hanem az őszinte imára ad Isten feleletet. Az lehet csak 3 vagy 4 szó. Van olyan helyzet, hogy az ember többet nem tud kimondani tiszta szívéből, csak felfohászkodik az Istenhez, könyörög. A Bibliában hányszor látunk ilyen imádságot? Mondjunk egy ilyen imádságot. Amikor valaki semmit nem tud szinte az Istennek mondani, csak néhány szót, de az őszinte tiszta szívből. Ugye például a farizeus és vámszedő imádsága, ugye amikor fölmennek ketten imádkozni, ugye ez a példatörténet. A vámszedő mit tud csak mondani? A szemeit sem mert az égre emelni. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, csak ennyit tudott mondani, és az Isten irgalmazott neki. Tehát nem a sok beszédért hallgattatik meg az ember, de ugyanakkor, amikor az ember megtalálja az Istent az imában, akkor vágyódni fog arra, hogy kiöntse a szívét, és egyre többet és több időt töltsön az Istennel imában. De az Isten arra hívja fel a figyelmet, hogy mi összerakhatunk gyönyörű szavakat, mondhatunk betanult imádságokat, és mondhatjuk reggeltől estig, nincs ima meghallgatás, ha az nem az Isten utáni őszinte vágyból és szeretetből fakad. Igen, azt mondja, hogy csak ezt az imát hallgatja meg az Isten, és azt mondja, hogy tudja az Isten, hogy mire van szükségetek. Kérnünk kell? Miért kell kérnünk? Mert ki kell fejeznünk azt, hogy én tőle várom a segítséget. De nem azért, hogy az Istent tájékoztassuk valamiről, vagy ő valamit ne tudna. Nem a sok beszédért, hanem az őszinte szót hallgatja meg, a tiszta szívből fakadó imát hallgatja meg az Isten. Azt mondja Jézus, hogy tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. De a legnagyobb szükséglet, hogy az ember felemelje a szívét az Istenhez, és előtte tudja kijönteni, és az ő jelenlétében megtisztuljon az ember a bűnétől. Nézzük meg a 3. területet, amit Jézus említ, ezt csak egész röviden szeretném megemlíteni, a bőjtre vonatkozó tanítását Jézusnak a következőképpen olvassuk a 16-tól 18-ig terjedő versekben. Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komora nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Mi is ez a bőjt? Egész röviden, csak néhány mondatban határozzuk meg, mi az, hogy bőjt. Ugye a bőjt az nem más, az ételtől való tartózkodás, de nem csak önmagában ez, mert ugye az nem más, mint a koplalás, hanem a bőjt az attól bőjt, hogy az ember az ételtől, mindennemű ételtől tartózkodik, és ugyanakkor az Isten buzgó imádságban keresi. Mi a bőjtnek a rendeltetése? Ugye az ember imádkozik, amikor a bűneiből szabadulni akar, amikor valóban vágyódik az ember az Isten iránt. Jóel könyve 2. fejezet 13. versét hadd olvassam el. Jóel könyve 2. fejezet 13. verse. Ugye, amikor az ember a szívét megalázza az Isten előtt, bűnei súlyát érezve, Joel könyve 2. fejezet 13. verse, és nézzük meg, itt is mit mond az Úr. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Mindjárt erre az igére még kitérek. Tehát ugye, amikor az ember a bűnei tudatában keresi Istent, a bűneitől szabadulni szeretne, vagy pedig valami nagyon súlyos, megpróbáló helyzetben van, amelyben az Isten különleges közbeavatkozását kéri, és ezzel kifejezi, hogy még a fizikai táplálék sem olyan fontos számára, mint az Isten segítsége és közbeavatkozása. És mit mond? Mit mond itt az ige? És Jézus is itt mond, mit mond? A szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Jézus azt mondja, hogy amikor böjtölsz, kend meg a te fejedet és a te orcádat mosd meg. Miért mondja, hogy kend meg a te fejedet és a te orcádat mosd meg? Miért mondja? Ugye az volt a szokás a böjtölésnél, hogy, vagy inkább arra térnék ki először, hogy egy embernek ugye a normál állapota az volt, ugye egy férfié főleg, hogy megkente a fejét olajjal, ugye? Tehát ez volt az, hogy minden rendben van az ő életében, rendesen kinézett, felöltözött, a fejét megkente olajjal. Hogyha böjtöltek, akkor ugye hamut szórtak magukkal a fejükre, nem kenték meg a fejüket olajjal, tehát kívülről lehetett látni, hogy ez az ember böjtölt. És ráadásul mit csináltak a farizeusok? Eltorzították az arcukat, ugye, hogy mennyire szenvednek, és ők hogy gyötrik magukat, és szóval egy ilyen érdemszerző cselekedet volt, hogy lássák őket az emberek, hogy ők most tényleg böjtölnek. Emlékszünk a farizeus és a vámszedő imádságára? Mit mond a farizeus, amikor önmagát magasztalja? Böjtölök hetente kétszer is gyötröm magam. Igen, érdemszerző cselekedetnek tartották. Ezzel szemben az ige azt mondja, hogy a ti szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Kend meg a te fejedet. Ne hamut hincsél magad alá, mosd meg a te orcádat. Az emberek ne lássák, hogy te böjtölsz. Az Isten tudja egyedül, hogy te őt keresed, és előtte akarod megalázni magadat. És amikor azt mondja, hogy ne legyen komora nézésetek ebből, csak egy igét szeretnék felolvasni. Mit mondtunk a böjt, milyen időszak az ember életében? Amikor az ember kiváltképpen keresi az Istent. És azt mondja Krónika első könyve 16. fejezetének a 10. verse, Krónika első könyve 16. fejezet 10. verse azt mondja, dicsekedjetek az ő szent nevében, és most figyeljük, örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Örvendezzen szívük azoknak, akik az Urat keresik. Az ne komorság legyen, hanem a legnagyobb öröm, hogy én így is kereshetem az Istent, és várhatom az ő segítségét, várhatom az ő áldását. De szeretném, hogyha befejezésül azt néznénk meg, hogy mi segíthet nekünk ebből a lelkületből való megszabadulásban. Hogyha van az életünkben képmutatás, van önfelmagasztalásnak a vágya, akármilyen szinten is az ember életében, mi segíthet az embernek abban, hogy ebből megszabaduljon? A Galata levél első fejezet, 10. verse, a következőt mondja. Pál apostol ezt mondja a Galata levél első fejezet 10. versében. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Az embernek fel kell tenni ezt a kérdést az életben. Nincs középút. Nincs az, hogy azt mondom, hogy az embereknek is akarok tetszeni, de az Istennek is akarok tetszeni. Ha én az embereknek akarok tetszeni, akkor Krisztus szolgája nem vagyok. Az embernek el kell dönteni, hogy mi a fontos az életében. Embereknek akarok tetszeni, vagy Istennek akarok tetszeni. Egy igét szeretnék olvasni János evangéliumából. János evangélium a 12. fejezetében, azt mondja 42-43. versben, mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Figyeljük! inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. És Jézus azt mondja, a János evangéliuma 5. fejezet 44. versében fölteszi a kérdést, hogyha ez van bennünk, azt mondja, mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Azt mondja, mi módon hihettek ti egyáltalán? Tehát, hogyha az emberben ez van, hogy inkább az emberek dicséretét keresem, mint az Isten dicséretét, akkor Jézus fölteszi a kérdést, hogy mi módon hihettek egyáltalán. Ez nem hit, ez képmutatás. Az igazi hit az Isten tetszését keresi. Most embereknek, vagy Isteneknek, Istennek akarok tetszeni. Azt mondja a Kolossé levél 3. fejezetében, Pál apostol, a Kolossé levél 3. fejezet, azt mondja, hogy ne a szemnek szolgáljunk, hanem mindig az Úrnak. Bármit, amit cselekszünk, úgy cselekedjük, mint akik az Istennek, mint akik az Úr Jézus Krisztusnak szolgálnak. Igen, ne emberek előtt akarjunk megfelelni, hanem az Istennek. Jézus, amikor azt mondja, hogy ne tegyétek ezt, ne tegyétek azt, ugye óva képmutatástól, Jézus mit mond? Bizony, elvették jutalmukat. Mit jelent ez, hogy bizony elvették jutalmukat? Nem érdekes ez a kifejezés? Azt mondja, bizony elvették jutalmukat. Ezek az emberek mire vágyódtak? Arra vágyódtak, hogy az emberek dicsőítsék őket, és elismerjék az ő cselekedeteiket. Jézus azt mondja, hogy elvették jutalmukat. Ez az összjutalmuk ebben az életben. Nincs több jutalom. Más jutalomra nem számíthatnak. Erre vágytak, ezt elnyerték. Igen, szeretnék egy nagyon szomorú igét olvasni. Máté evangélium a 24. fejezet 51. verséből. Máté evangélium a 24. fejezet 51. verse a következőt mondja. Amikor visszajön Jézus, ugye itt két szolgáról beszél, és a gonosz szolgának a következőt, tehát a következőt mondja az ő sorsáról, hogy ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Mennyire szívbemarkoló. Nem azt mondja, hogy a hatalmas gonosztevők sorsára, a képmutatók sorsára juttatja. Igen, aki az emberek dicséretét keresi, az Isten szolgája nem lehet, megrontotta a szívét, az önfelmagasztalás, az önzés, és Krisztus nem fogadhatja el, mint az övét, mint az ő tulajdonát, mint az ő gyermekét, hiszen az ő képmása nem tükröződött benne. Elnyerte ez az ember, amire vágyott, emberek tetszését, de többet nem. A képmutatók sorsára jut. Micsoda hatalmas veszteség az élő Isten dicséretét felcserélni emberek dicséretére. Mennyivel másabb ez az ige, amit a következő fejezetben olvasunk. Jézus mit mond az ő hűséges szolgáinak, akik a jót magáért, a jóért cselekedték? A 25. fejezet 34. versében azt mondja, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett. Azt az országot, amiről Pál apostol azt mondja, hogy amelyet szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, de ahová az én, az önzés nem mehet be. És Jézus azt mondja, hogy mi erre a dicséretre vágyódjunk, ne emberek dicséretére, hanem egyes egyedül az ő elismerésére vágyódjunk, az ő elismerő jóváhagyó hangjára. Jól vagyok, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Nézzük meg, mit mond a Kolossé levél 3. fejezet 24. verse, és ezt most már olvassuk el. A Kolossé levél 3. fejezet 24. verse azt mondja, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Erre vágyódjunk, arra a jutalomra, amit ő fog hozni, amit ő ad az övéinek, ami vele lesz, jön vissza, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint, az ő jutalma vele van. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ebből az ige szakaszból talán ez ragadjon meg a legjobban a lelkünkbe, hogy ne emberek dicséretét keressük, hanem az Isten jóváhagyását. A jót magáért, a jóért cselekedjük, és akkor Krisztus el tud bennünket ismerni az övéinek, és akkor majd mi is hallhatjuk az ő jóváhagyását, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám.